azt a témát kaptam, hogy lelki gondozás és pszichológia, lélektan. A lelki gondozásnak van egy olyan elnevezése is, hogy pasztorál pszichológia, aminek ugye a nevében is már szerepel a pszichológia. A lelki gondozásnál kicsit fordítottan van benne, de hát tulajdonképpen ugyanerről beszélünk, és a lelki gondozás az magyarul van mondva. Igen. Úgyhogy ennyivel talán könnyebb a dolgot megérteni. Hogy kerül ide a... Itt van üres szék, hogyha szüksége. Ott is van? Jó. Hogy kerül össze ez a két fogalom? Tulajdonképpen az a, amiről együttesen gondolkodunk kell. Igaz, hogy a lelki gondozásban is benne van a lelki, tehát nem vagyunk olyan messze a lélektantól. Mégis tudjuk a közelmúltból is, régmúltból is, meg a jelenből is azt, hogy mégiscsak a lelkészi papi munka, a pasztoráció nem magától értetődően függ össze a lélektannal. Nagyon sok ellenkezés, ellenállás volt ezzel szemben az évszázadok során, pedig maga a munka, ez a munka, hogy lelki gondozás, ez amióta a kereszténység, most itt lehet, hogy már előbb is volt, de hát én most akkor azért innét indulok, amióta Jézus megjelent a világban, megjelent közöttünk, emberek között, azóta lelki gondozás van, még akkor is, ha nem hívták, nem hívjuk ezt kifejezetten úgy, amíg meg nem értjük ennek a mélyebb tartalmát. És manapság ott tartunk, hogy a lelki gondozáson egyre nagyobb hangsúly van, mert az egyháznak, mint olyannak, mint szervezetnek, aki az Isten kapcsolatban álló emberekből áll, rá kellett jönnie arra, hogyha nem foglalkozunk a gyülekezet tagjaival egyenként is, tehát ha személyes lelki gondozást nem végzünk, akkor a gyülekezet sem válik olyanná, mint egy egymást gondozó, támogató, segítő közösségé. Tehát ugye Jézusra utalva ismét, gyülekezetben kezdte el munkálkodását, a halászokból gyülekezetet formált, hívta azokat, akik jöttek, jöttek azok, akiket hívott, és így alakult ki körülötte a gyülekezet, amelyik, ahogy ez mindig is lenni szokott, koncentrikus körökbe mondhatjuk így, egy törzsmagból és a külső és még külső körökből állt, és amikor az Emmauszi úton találkozik Jézus Kleofással és még valakivel, aki nincs megnevezve a Bibliában, Lukács evangélium szerint, akkor, és megkérdezi tőlük fel nem ismerhető alakban, hogy hová mentek és miért vagytok szomorúak. Szomorkodó és erőt vesztett tanítványok mentek az úton, Jeruzsálemből Emmauszba, teljes csalódottsággal és elkeseredéssel, dűvel és haraggal. És amikor Jézus föltette a kérdést, hogy ez miért? Miért mentek itt? Hova mentek? Akkor azt felelte Kleofás, hogy Úgy látszik, te vagy az egyetlen, aki nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálemben. Hogy milyen borzalom történt meg, milyen szörnyűség. És akkor Jézus azt mondta, még mindig nem felismerhető alapon, hogy hát mondjátok el, hogy mi történt. És erre elmesélték a szenvedés történetet. És ez az egész lukácsi rész a 13-tól 35. versig, igen, ez a Lukács 24, az lényegében arról szól, hogy Jézus egy lelkigondozói beszélgetést végez a tanítványokkal. Ennek fennmarad a nyoma, természetesen az evangéliumban, és ha ezt mai szemmel olvassuk végig, és megpróbáljuk ilyen szempontból, tehát lélektani szempontból és lelkigondozói szempontból végignézni, akkor egy nagyon tapintatos, nagyon jól kérdező, és a végén a szimbólumoknak a kenyértörés szimbólumával önmagát felfedő lelkigondozóval találjuk magunkat szembe, aki nem oktat ki, nem magyaráz, kérdez, és amit magyaráz, az indirekt, tehát elmondja nekik azt, nem azt mondja el, hogy én ki vagyok, hanem elmondja a mózesi történettől kezdve, hogy te hiszen tudjátok, olvastátok, hogy aki a világra jön közétek, az megfeszítetik és föltámad. De még mindig nem értik. Akkor értik meg, hogy kivel találkoztak, amikor leülnek. Jézus úgy tesz, mintha elmenne, mintha ott hagyná őket. Ez egy nagyon érdekes momentum, és tulajdonképpen így gondolkodva a kapcsolatról szól, hogy akkor már Kleofás és társa azt mondja, hogy gyere velünk, étkezz velünk. Tehát az útközbeni kapcsolat, ahogy olvastam, körülbelül 11 kilométer Jeruzsálem és Emmaus, tehát az útközbeni kapcsolat alatt valamit, a vakság fogta el őket, ez van a Bibliában, de valamit mégis megéreztek, hogy behívják az idegent, hogy az idegen ne menjen tovább, hanem jöjjön be velük a házba. Egy picit erre a vakságra, mert kiemelném ezt a vakságot, ami egy másik irányba viszel minket, de ha nagyon elmennék, akkor majd visszahoztak ide az Emmauszi történethez, hogy ahhoz, hogy valaki, tehát egy zárójelet teszek most a lukácsi történetben, ahhoz, hogy lelki gondozóvá váljunk, tehát hogy tudjunk eredményesen lelki gondozást csinálni, amire majd kitérek, hogy mi mindent értünk alatt, amit tudtok, csak ismétlés, ahhoz először önmagunkon kell dolgozni lélektani szempontból, és itt a vakságot, a Biblia magyarázat úgy értelmezi, hogy ez a saját lelki vakságunk addig, amíg fel nem ismerjük a saját érzéseinknek a gyökereit, a saját indulatunknak a kiinduló pontját, a saját cselekvéseinknek a belső motivációját, azt a tartalmát, ami nagyon sokszor nem tudatos előttünk. Ugye beszéltünk arról, hogy van tudatos és tudattalan, meg hát ezt sok helyen olvastátok is, meg ez tudható, tehát a világban nem úgy mozgunk, csak nem olyanok a kapcsolataink, nem mindent úgy tudunk alakítani, ahogy akarjuk. Ugye rossz vagy helytelen kifejezéssel azt szoktuk mondani, hogy hát csak akarni kell. Hát miért nem szoksz rá az alkoholról, vagy miért nem írod meg a leckédet időben? Hát csak akarni kell. De hát a lélektan erre nagyon régen rájött, hogy az, hogy az akarat mi mindenből jön, hát az picikorunkkal összefüggő, hiszen abban minden lélektani analitikus, vagy hogy is mondjam, az okokat elemző lélektani irányzat megegyezik, hogy hát a személyiség fejlődés kitüntetett korszaka mégiscsak az első 6 év. Az, hogy vakságba vagyunk, ez ugye sokszor szerepel a Bibliában, itt én azért mondom el, hogy ez lélektani értelemben is értelmezhető. Például olyankor, és ez a lelki gondozásnak egy nagyon fontos része, hogy csak akkor ismerjük föl a klienseinkben, ha magunkban már fölismertük. Tehát úgy nem tudunk valakin segíteni lélektani értelemben, lelki gondozási értelemben, ha mi magunkkal nem foglalkozunk. Ha a saját múltunkat, bánatainkat, gyászainkat, vagy mondanék egy nagyon konkrétat, amit úgy hív a pszichológia, hogy ismétlési kényszer. Ha ezt nem ismerjük föl, rögtön elmondom, hogy mire gondolok, akkor nem ismerjük föl a klienseinknél sem, hogy rossz sínre léptek, mindig ugyanoda kerülnek vissza, mint a körforgalomnál. Ugye van olyan, ha kocsival megyünk, hogy nem tudunk kijönni a körforgalomból, ez főleg a külföldi körforgalmaknál van, ahol több sávosak a körforgalmak, tehát nem egy körút van, hanem belül is, és akkor ott át kell váltani. Mikor váltsak át, hogyan, mikor nem jönnek, de akár a legegyszerűbb körforgalomnál is, hogy tudom-e, hogy hol kell kijönni. Ilyen ez az ismétlési kényszer, hogyha például azt vesszük észre magunkon, és az már jó, ha észrevesszük, hogy ugyanazt a hibát már nagyon sokszor elkövettem, most csak ilyen általánosságban mondva, miért történik velem mindig ugyanaz a baj? Lehet ez egy munkahelyi konfliktus, elmegy más munkahelyre, ugyanaz lesz, lakik valahol, szörnyűek a szomszédok, elköltözik máshova, mit tesz Isten, újra szörnyű szomszédok vannak. Amíg erre nem látunk rá, hogy mi magunk hol vagyunk benne ebben a rossz történetben, miért ismételjük ugyanazokat a lelki, hibás lelki történéseket, aminek nagyon sokféle oka lehet, de most nem megyünk bele. Akkor például addig nem tudunk ebben segíteni, ez egy lelki vakság, mondhatjuk úgy, hogy ez egy lelki fekete folt, tehát amit nem ismerünk, nem tudunk saját magunkról, és ilyen nagyon sok minden van, amit nem tudunk saját magunkról. Ezt kell egy lélektani munkával előbb önmagunkat megismerni, és aztán ismerjük fel másban, és tudunk segíteni. No hát, úgy írja itt az evangélista, hogy a tanítványokon vakság volt, nem ismerték föl Jézust, még akkor sem, amikor elmondta a történetet, akkor sem ismerték föl, de éreztek valamit, és behívták a közös étkezéshez, a kommunióhoz, ahol Jézus megtörte a kenyeret. És hogy milyen érdekes, és ezt érdemes megjegyeznünk ennek a mozdulatnak a mélyebb tartalmát is, hogy a cselekvésben sokszor, foglaljatok helyet, hogy a cselekvésben sokszor többet értünk meg egy szimbolikus cselekvésben, a kenyér megtörésében, hiszen ezt Jézustól sokszor látták. Ez a mozdulat, ez mélyen rögződött bennük. És anélkül, hogy Jézus mondta volna, hogy én vagyok, föltámadtam, nem kellett mondania, mert ebből rájöttek a tanítványok, hogy ki az, aki kísérte őket az úton. A szimbolikus cselekvésre és a kísérésre kitérve, a lelki gondozásban is Isten-ember kapcsolatban, ami ugye egyik célja a lelki gondozásnak, hogy közelebb kerüljön az, akit támogatunk, az Isten kapcsolatát tisztábbá, érthetőbbé tegye, vagy egyáltalán megtalálja, ha egy keresőről van szó, hogy ebben a szimbólumok nagyon fontos szerepet játszanak a lelki gondozásban, az olyan képek, amivel ugye Jézus nagyon sokszor dolgozott képekkel, az olyan cselekedetek, amik nagyon sok mindent sűrítenek. Ugye, ha meglátjuk a keresztet, nagyon sok minden, mint egy szimbólum is szerepel a zsidó-keresztény kultúrában. És ilyen nagyon sok minden van még, ami szerepel a közös tudásunkban, és mondhatjuk így, hogy a tudat előttesünkben, vagy a tudattalanunkban is, de ha látjuk a mozdulatot, ha meglátjuk a képet, ha a liturgia egyes mozdulatait látjuk az istentiszteleten, tudjuk, hogy mit jelent maga az egész szertartás, milyen jelentősége van, és mit mihez tudunk kapcsolni. Tehát ezt most csak arra mondom, hogy néha egy-egy mozdulat, vagy a viselkedésnek egy-egy módozata, amit ugye Jézus nagyon tud, az sokat segít nekünk, és sokat segít az elmélyülésben. Ugye itt a történet arról szól, hogy odalép hozzájuk Jézus, és kíséri őket az úton, elkíséri. És tulajdonképpen a lelki gondozásnak is ez a feladata, ez a kísérés, hogy ha valaki kéri a segítségünket, akkor mi kísérjük őt az útján, egy olyan úton, amit természetesen mi a saját hitünkkel és pszichológiai tudásunkkal terelgetünk. De maga az együttlét, az egy olyan tapintatos együttlét kell, hogy legyen, ahogy Jézus kísérte a tanítványokat Emmaus felé. Mi mindenről van szó a lelki gondozásban? Mi minden az, amit szeretnénk belesűríteni abba, hogy egy olyan biztos képünk legyen róla, ami eligazít akkor is, hogyha egy nagyon nehéz klienssel találkozunk, egy nagyon nehéz gondozottal. Azt mondtam, hogy akkor csináljuk a lelki gondozást, akkor megyünk el valakihez, vagy hívunk oda, hogyha ő kéri. Erre azért szeretnék egy picit kitérni, mert hogy ez fontos minden kapcsolatban. És tulajdonképpen a kapcsolatokban éljük meg az életünket, és az egészségünkhöz a kapcsolataink egészsége, vagy viszonylagos egészsége is hozzátartozik. És éppen ezért a gondozott, akit én itt kliensnek mondom, mert általában így szoktuk mondani, nem páciens, meg nem beteg, meg ha szomszédom, akkor nem szomszédom, nem ebben a szerepben van, hanem kliens szerepben van. Mert ugye más a szomszéddal való beszélgetés, és más a lelki gondozói beszélgetés. Tehát ugyanígy ennek a kapcsolatnak, tehát ami a lelki gondozó és a kliense között van, annak nagyon komoly szabályai vannak. És ha ezeket a szabályokat mi átlépjük, erről többször beszéltünk, meg hallottatok, meg csináljátok, ha ezeket a szabályokat átlépjük, akkor bizony zsákutcába futunk. Még akkor is, hogyha ideiglenesen úgy néz ki, hogy szabályok nélkül sokkal tovább jutunk egy kapcsolatban a klienssel. De ezek látszólagos eredmények, tehát ahhoz, hogy tartós legyen egy eredmény, ahhoz bizony be kell tartani azokat a szabályokat, amit a pszichoterápiás kapcsolatnál még sokkal szigorúbban természetesen, mert ott betegekről is, vagy egy olyan kapcsolatról is szó van, ahol ezeket szűkebb keretek közé kell bizonyos fokig szorítani. A lelki gondozásban ezek sok mindenben sokkal lazábbak. Egy pszichoterapeuta nem megy el a lakására a páciensének, hanem a páciense jön hozzá. A lelki gondozó elmegy a segítséget kérő lakására, adott esetben, ha az nem tud eljönni hozzá. Majd erről azért beszélgetünk egy kicsit, hogy milyen tapasztalatotok, mert nagyon érdekel. Egész különböző az a beszélgetés, amit egy lakásban, esetleg egy, ahol egy család együtt lakik, vagy akár csak ahol egyedül lakik az, akihez megyünk beszélgetni, vagy hogyha ő jön el hozzánk, és betartja az időt, és akkor jön, amikor mi hívtuk, tehát, hogy képes betartani szabályokat. Ez minket is kötelez arra, hogy amit megígértünk, ott legyünk. Ez a kapcsolatot nagyon erősen befolyásolja, de még ezen kívül nagyon sok minden, és ezt szeretném elmondani. Ez a kapcsolat, amit a lelki gondozásban szeretnénk elérni, egy három irányú kapcsolat. Fölfelé az Istennel való kapcsolatnak a munkálkodása, azon dolgozunk, a természettel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolat. A természetet és az emberekkel való kapcsolatot egybevenném itt, tehát mind a környező világgal, mind a homo sapiens-szel, az emberekkel való kapcsolatot, és kapcsolat a bensőnkkel. Tehát az Istennel kifelé való kapcsolat, egy befelé való kapcsolat önmagunkkal, a saját lelkünkkel, és egy olyan kapcsolat, ami horizontális kapcsolat, tőlünk segítséget kérő emberekkel, környezetünkkel, a világgal való kapcsolat. Mindez nem csak a saját lelki gondozásunkra vonatkozik, hanem azokra is, akiket vezetni szeretnénk, akiket kísérünk az életükben. Az a célunk, hogy bátorítsuk azt, aki hozzánk fordul, hogy vigasztaljuk, hogy ezeket a kapcsolatait javítsuk, önmagával való, mindenkinek az önmagával való kapcsolatát javítani, tehát most a kliensre gondolva, az egy sokkal előbbre való feladatunk, mint a társkapcsolatainak a javítása. Persze a kettő egész szorosan összefügg, tehát hogyha valaki, a kliensünk önmagával nincs jóba, elégedetlen önmagával folyamatosan, tele van bűntudattal, gyanakvással önmagával szemben is, nem csak a családtagjaival vagy a környezetével, akkor addig nem kezdhetjük el a külső kapcsolatainak a jobbítását, amíg ő önmagával ennyire elégedetlen és rossz véleménnyel van. Ha rossz véleménnyel vagyok magamról, úgy abovó, úgy egészbe nézve, időnként persze rossz véleménnyel vagyok magamról, de akkor annak kell lenni egy valamilyen konkrét történésnek mögötte, amit megpróbálok megérteni és megpróbálom jóvá tenni. De ha egészbe véve rossz véleménnyel vagyok magamról, akkor alkalmatlan vagyok a lelki gondozásra, hiszen hogyan tudok átadni egy olyan élet és Isten szemléletet, ami mondjuk a kegyelemről szól. Tehát, hogyha hiszünk abban, hogy van kegyelem, akkor hinnünk kell abban, hogyha én munkálkodom önmagamon is, és másoknak is szeretnék segíteni, akkor nem lehetek önmagamról egészbe véve rossz véleménnyel. Követhető ez?
Igen.
Jó. Némely mondatom kicsit hosszúra és körülményesre sikerül, de tudom, hogy visszavezettek az elejére, ha véletlenül elfelejteném. Igen, tehát a Jézushoz vezető és támogató lelki gondozás, a bajban lévő, botladozó embert kísérő és vele együtt haladó, bátorító, vigasztaló út. Nem a pszichológia és a teológia egyedül valósága, az irányvonala a lelki gondozásnak. És akkor itt mondanék egy pár szót arról, hogy ez egy nagyon nehéz, hogy miért kezdtem azzal az előadást, hogy ez egy mindig újra visszatérő, sok kételt, ellenséges szemléletet kiváltó dolog a lelki gondozás, és egyáltalán a pszichológia szó kiejtése. Mert nyilván valahol a teológia felség területét érzi az egyház, most minden egyházra értve, ősegyháztól kezdve, a saját felség területét érzi megsértve a pszichológia által, akkor is, ha a teológia egy sokkal ősibb és régebbi tudomány, mint a pszichológia, de maga a lelki élettel való foglalkozás önmagában valahogyan kevéssé nehezen elfogadható általánosítani nem szép dolog, de általában az egyház, általában a teológia számára. A lelki gondozásban tudomásul kell vennünk azt, hogy sok mindent sűrítünk ebbe bele, a pasztorál pszichológia egy nagyon gazdag tudomány, tehát hogy tudományos szinten sok vizsgálattal, sok ellenőrzéssel, és a kettő nyilvánvalóan együtt tud csak munkálkodni, hiszen ha csak a lelki része lenne, akkor az egy pszichés gondozás, vagy egy szociális munkás gondozás lenne, vagy egy pszichoterápia lenne, hogyha csak a pszichés részével foglalkoznánk, ha azt meg elhagynánk, akkor ez egy teológiai szemléletű törődés lenne, csak ami csak az emberisten kapcsolattal foglalkozna, esetleg a bűnvallással, a ki nem hagyható semmiből, ki nem hagyható imádkozása. Mindennel foglalkozik a lelki gondozás, csak egy kicsit más szemszögből. Nem a bűntudat mélyítésével adott esetben, hanem a bűn elkövetésének az indítékaival, és az indítékok megértésével, és a bűnbánattal együtt dolgozik. És ennek a mechanizmusával, erről beszéltünk, emlékszem, valamelyik alkalommal a megbocsájtásról. Tehát ugye kiemelt szerepe van, de először nekünk kell megbocsájtani. Akkor saját magunknak, illetve az ellenfelünknek, akkor, hogy igaziból meg tudjunk bocsájtani. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat. Azt hiszem, hogy a teológia nem ebbe az irányba megy el, hanem inkább természetesen a dogmatika irányába. Tehát ahogyan ez a teológiában leírva található, ezzel csak azt akartam mondani, hogy a teológia és a pszichológia nem ellentétes egymással, hanem a lelki gondozásban mindkettőt igyekeztek felhasználni. Ahogy mondtam, az imádság az nagyon fontos része a lelki gondozásnak. Ugyanígy a meditációt írja itt Gyökösi Endrétől vettem ezt a gondolatot, hogy elmélyedést és összeszedettséget kíván, erre való a meditáció ebben az értelemben, szemlélődő elmélkedést és elmélkedő szemlélődést. Ez olyan szép, hogy azt gondoltam, hogy idehozom hozzátok. Mindenféleképpen szükségünk van arra, hogy elmélyedjünk ebben a munkában, és ugyanakkor összeszedettek legyünk. Tehát kapcsolnunk kell. Ha ott ül velünk szemben egy kliens, aki a nehéz és szomorú, vagy a maga izgatott és agresszív módján adja elő a történetét és a bajait, esetleg sokatszor, akkor nagyon összeszedettnek is kell lennünk, hogy valóban ráfigyeljünk, és nagyon el is kell mélyednünk az ő problémájában, akkor, amikor már elbúcsúztunk tőle. hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem hogy mi valóban mögé tudjunk látni a tüneteknek. Ugye így szoktuk mondani, hogy a neurotikus tünetek vannak a felszínen. Például, ha ő arról panaszkodik, hogy mindig szörnyűeket álmodik, ez nem egy neurotikus tünet, de egy kellemetlen tünet. Mindig rosszakat álmodik, nem tud mit kezdeni, mindig fáradtan ébred, vagy mindig fáj a feje, de kivizsgálták, és semmi oka nincs, mondják az orvosok. Mert az orvosi terület is egy egész más terület, és még manapság is nagyon sok orvos iszonyodik a lelki bajoktól, és azt mondja, hogy ez nem ránk tartozik, maga csak hisztis. Szokták elutasítani, és akkor, ha már egy icipici műveltsége van annak az orvosnak, nem csak orvosi értelemben, akkor azt mondja, maga menjen pszichológushoz. Majd az meghallgatja magát, annak van ideje. Tehát eleve olyan módon küldi, ami már lekicsinyíti ezt a fajta törődést az emberrel, amit a pszichó foglal magába, és hát kérdés az, hogy elmegy-e akkor a páciens lelki segítséget kérni, ha már az orvos ilyen hangon küldte el. Persze nem általánosítható, mert hál' Istennek vannak kivétele is ebből. Tehát a pszichoszomatika, tehát a pszichés alapú testi betegségek sem hagyható ki erről a területről. A pszichológiában és a teológiában közös, tehát ha nem a különbözőségüket, hanem a bennük közöset nézzük, az az egzisztenciális emberi tapasztalat, hogy akár mennyire is szeretnénk konfliktus nélkül élni, mindig megoldottnak találni a problémáinkat, ez nem sikerül, nem sikerülhet. El kell fogadnunk mind a két tudománynak a közös gondolatát, hogy konfliktusokban élünk, és konfliktusokkal élünk együtt. Tehát nagyon ritka és áldott az az időszak életünkben, kegyelmi időszak, így szoktuk mondani, amikor nincsenek konfliktusaink. Tehát amikor úgy kiderül az ég, és úgy látjuk, hogy van erőnk, szeretettel vagyunk a környezetünk iránt, ők is szeretnek minket, nincsenek alapvető anyagi problémáink, tehát az egzisztenciánk úgy egészbe véve jó. Erre törekszünk. Mindannyian erre törekszünk, és ha még ez egy olyan érzelmi színezettel bővül, hogy pozitív érzelmeink vannak, tehát hogy boldogok vagyunk, akkor ez az az idealisztikus állapot, amit szeretnénk elérni. Azt gondoljuk egyébként együtt a lelki gondozásban, hogy ebben az Isten kapcsolat nagyon sokat tud nekünk segíteni. Tehát segített meglátni velünk egy olyan látásmódot, egy olyan szemléletmódot, ami nem akad el az apróságokon. Tehát, hogy képesek vagyunk egy picit fölé emelkedni a dimenzióknak, annak, hogy már megint becsaptak, nem álltak szóba velem az irodába, újabb papírokat kérnek. Tehát, hogy képesek vagyunk egy kicsit fölé lépni, hiszen mindig vannak hétköznapi problémák. Talán erre szól a kegyelmi állapot, hogy egy kicsit feljebb tudunk lépni, mert alapvetően rendben vannak a dolgaink. Hát ezt szeretnénk, de az az emberi tapasztalat, azt tapasztaljuk meg, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a konfliktusokkal, tehát nem azt jelenti az egészséges psziché, vagy az egészséges emberi élet, hogy nincsenek konfliktusaink. Azt jelenti, hogy tudunk együtt, békében tudunk élni magunkkal és a konfliktusainkkal. Azt a rossz magyar szót szoktuk erre használni, hogy kezelni tudjuk őket. Ez sajnos a pszichológia sokszor használja, de elég buta szó ide. Most mégis mondom, mert hiszen sokan halljátok, hogy kezelni kell a bajokat, hát ugye ez sokkal inkább az orvosi bajokra vonatkozik, de talán úgy mondanám, hogy törődni kell a problémákkal, de nem azzal a reménységgel, hogy megszűnnek a konfliktusok. Az egyik konfliktus után majd belelépünk egy következőbe, tehát arra kell edzeni a lelkünket, hogy ezt kibírjuk, és azokat a stratégiákat kell megtanulnunk, hogy a megoldások valahol a kezünkben legyenek, vagy némely dolgot, amire már fölismertünk, miért kerengek ugyanazon a sinen körbe-körbe, hogy azt meglássam, vagy hogy mitől leszek mindig nagyon dühös, vagy mitől sírok mindig, hogy ott valami feldolgozatlan dolog van, valami ott engem. Ez micsoda? Hogy?
Telefon.
Ez egy telefon. Értem. Közben szól a külön. Igen. Miért szükséges a lelki gondozás? Hát ezt tudjuk jól, de azért nem árt elismételni. Ugye mindenféle lelki megbetegedésre, de mondhatjuk így is, hogy tartós rossz kedvre, szenvedélybetegségre, a családok konfliktusaiban való segítésre, magányban, szorongásban, olyan egzisztenciális értelmetlenségi érzésben, hogy miért élek, mi értelme van az egész küszködésnek, miért van ennyi csalódásom, mindenféle kicsi és nagy problémát érezhetünk úgy, hogy beletartozik a lelki gondozásnak a folyamatában. Minél mélyebben vagyunk a gödör alján, minél nagyobb a szomorúság, annál inkább van reménye a lelki gondozónak arra, hogy egy olyan pontot tudjon megragadni, ahol az Istenhez való közeledésre leginkább nyitott a lélek. Akkor is, hogyha nem tudatos, hogy miért is hívja a lelki gondozót, miért is akar vele beszélni. Hogyha türelmes a lelki, és nem vallásos emberről van szó, egy ilyen példa töredéket mondok, hogy igényli a lelki gondozót, és a beszélgetés folyamán, ahol hagyja a lelki gondozó beszélni a kliensét, tulajdonképpen azt mondja el a kliens, hogy hát úgy gondolja, hogy hát most már ideje lenne, elég öreg már nem tud utazni, eddig sokat utazott életébe. Még 2 éve is volt egy távol-keleti úton, de most már nincs ereje, meg nem tud, és hát szeretne ezekről a dolgokról egy kicsit beszélgetni. És nagyon hamar eljut oda, hogy a felesége már 10 éve meghalt, ő azóta özvegy, és hát a halála előtt bent volt a feleségénél a betegszobában, és hát ugyanő tudta, hogy a felesége meg fog halni, mert az orvos mondta, hogy közeledik a halála, és ő számoljon ezzel, gondoljon erre a férj. Ő mégis képtelen volt a feleségével beszélni erről, nagyon nehéz kérdésről, hogy ők elbúcsúzzanak egymástól, sőt magára hagyta, kiment a szobából, elment, és hát rövidesen, nincs leírva, hogy mennyire rövidesen meghalt a felesége. És ezt a 10 év előtti történetet hozta be a lelki gondozónak ez az idős férfi, 80 év fölötti férfi, és akkor a lelki gondozónak a gondolatai is le vannak írva, hogy mit írt, mert ugye ez egy könyvben van, hogy mit írt, mit gondolt magában, ez alatt, hogy vajon mi miért is hoz ide nekem egy ilyen régi történetet? A felesége 10 évvel ezelőtti halálát. Mi lehet ebben az a pont, ami, és ő eleve mondta, ez a férfi, hogy ő nem vallásos, hogy mi lehet az, ami itt most ennyire előtérbe került? Hát elsősorban, ugye nyilvánvaló az ő életkora, hogy ő is talán közeledik a halálhoz, bár egészséges volt, nem érzett semmi ilyen azonnali veszélyeztető problémát. Nem ez volt az ok, hanem most kicsit összefoglalva a bűntudata és az önvádja, ami 10 év óta gyötörte őt. Időnként előjött, időnként nem, de most valahogy olyan élességgel jött elő benne az, hogy ő elhagyta a feleségét akkor, amikor pedig biztos könnyebb lett volna a feleségének, hogyha ő el tud tőle búcsúzni, ha fölkészíti valamilyen módon erre az utazásra a feleségét, és ezzel önmagának is segít abban, hogy elbúcsúzott. Hogy, mert akitől búcsút tudunk venni, akkor az egy az önvád szempontjából egy lezárható kapcsolat. Tehát az a része nem munkálkodik, akkor képesek vagyunk a pozitívumokat a kapcsolatból, és nem önmagunkra koncentrálni. A lelki gondozói beszélgetés arról szólt, hogy a lelki gondozó, aki ezt kérdésekkel, de csak az elmondott történet és a mondatok alapján kérdezve, nem azt, hogy most akkor ugye nyilván szeretné ezt jóvá tenni, vagy hogy bűntudata van emiatt, de hát ne legyen bűntudata, tudjuk, hogy ezek semmit nem használnak, ezek a felszínes mondatok, megpróbálta ezt a veszteség képet átfordítani arra, ami arról szólt, hogy a kettőjük kapcsolata annyi, persze ez a beszélgetés folyamán bontakozott ki, tehát tényekre alapult, hogy olyan szoros és jó kapcsolat volt, annyi pozitív érzelmet tartalmazott, hogy igaz, hogy most az ő társa elindult már elment egy úton, ahová ő nem tudta követni, de feltehetően fogja tudni követni ezt az utat, ha a lelkét afelé tudja irányítani, nem próbálta a vallásosságra rávenni, csak a halál elfogadását próbálta vele, azt a félelmet, hogy milyen büntetést fogok én kapni, mert elhagytam a feleségemet a halálában, én rá milyen büntetés vár vajon, hiszen így gondolkodunk, ha én is hasonló helyre kerülök. Hasonló, nem helyre, hanem hasonló körülmények közé, azaz haldokolni kezdek. Hogy ez közel van. Hogy képes volt a lelki gondozó ezeket az érzéseket úgy előhozni, hogy azt éli át a kliense, hogy van egy folytatás. Van egy folytatás, ahol ő találkozhat a feleségével, azokban a lelki pozitív érzésekben, amit ő már megélt, és együtt éltek meg a feleségével. Tehát ez egy nagyon nehéz, nagyon érteni kell, hogy tulajdonképpen miről beszél, és mit szeretne. Ugye több minden motiváció van egy ilyen beszélgetésben. Ugye arról beszélünk, hogy miért is szükséges a lelki gondozás, és miért jutott eszembe ez a történet is, hogy itt nyílik lehetőség arra, amikor egy ilyen mély ponton van a kliens, hogy a lelki gondozó valóban a lelkét érje el a kliensének, a lelkét érje el az embernek. Természetesen nem csak a beteg lelkében beteg, hanem az egészséges emberrel való találkozás is nagy terét nyújtja a lelki gondozásnak, hiszen egészségesen is sokszor erőnkvesztettek vagyunk, vagy csalódottak vagyunk, úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább a terheinket, És ilyenkor, ha a lelkigondozói beszélgetés azokról az erőforrásokról szól, amit csak a klienstől tudhatunk meg, tehát nem mi kívülről mondunk neki, hogy hát lásd, van egy szerető családod, meg nem tudom én, majd holnap jobb kedved lesz, meg szeret az Úristen téged is, szóval nem csak, illetve egyáltalában nem mondunk olyan nem személyre szabott biztatásokat, erőforrásokat, amit mindenkinek elmondhatnánk, hanem meghallgatjuk őt, hogy megtudjuk azt, hogy miből tud ő táplálkozni, milyen gyökerekhez tud visszamenni ahhoz, hogy a mostani életében, nehézségeiben, konfliktusaiban erőt tudjon gyűjteni. Tehát, ha egy olyan kép jön elénk a beszélgetés kapcsán, ami arról szól, hogy a kliens mindenben bizonytalan, nem beteg, csak éppen nincs miben megkapaszkodnia, aminek a konkrétumait is elmondja, egy egzisztenciális szorongást él át, a kapaszkodó, a megkapaszkodási ösztöne nem tud mibe kapaszkodni. Akkor tehetünk egy olyat, ezt tudjuk róla a jelenbe, hogy megpróbáljuk nem egy beszélgetés alatt, egy hosszabb, folyamatos lelki gondozás alatt, hiszen a gondozás az mindig egy hosszú folyamatra utal, visszavinni őt az életének egy olyan helyzetébe, egy olyan szerepébe, ugye a pszichológia a szerepet, azt nem szerep, nem megjátszásnak, hanem életszerepeknek érti, egy olyan szerepébe, élethelyzetébe, amikor ő elégedett és boldog volt. Nem tudjuk, hogy ez mikor volt. Hogy ez fiatal felnőtt korában történt, mondjuk csak 10 évvel ezelőtt, vagy éppen sok évtizeddel ezelőtt, vagy a gyerekkorában. Nem elég, hogy ezt a gyerekkort, hogy ja, akkor igen, mi tett akkor boldoggá, miből kaptál erőt? Lehet, hogy pontosan az ő gyökerei, származási gyökerei és a mostani élete nagyon különbözik egymástól. Nagyon sok erőt tud az őseiből szedni. Mondhatjuk talán így is, amit magam is többször megtapasztalok a klienseknél, hogy azok a gyökerek, amiből ő táplálkozott, az nagyon erős volt a dédszüleitől, amit megörökölt. De az nagyon elveszett azon az úton, amihez ő most eljutott. Nagyon eltávolodott mondjuk így a földtől a városig. Vidéken nőtt föl, ahol nagyon sok hagyomány volt. Nagyon sok olyan szimbólum volt, amivel, ahogy mondtam, lelki gondozóként nagyon odafigyelünk, ha hallunk ilyet, amivel nagyon tudunk dolgozni. Nagyon elvesztek ezek, nagyon mások a városi, vagy éppen értelmiségi értékek, ahol neki működnie kell. Ha érzelmileg el tudjuk vinni őt oda, hogy hiszen neked van honnét erőt szívnod, te tudod, te megtapasztaltad ezt ezért, ezért és ezért, neked fontosak a hagyományok, fontosak az, amit ott kaptál, és eljutottál idáig, egy ilyen nagyon hosszú és nagyon nehéz utat meg tudtál tenni, akkor feltehetően erőt is tudsz kapni ezektől az ősöktől. És akkor előjönnek olyan emlékek a kliensbe, amitől ő maga döbben rá, hogy milyen sokat kapott, és milyen sok minden van ő benne, amiből táplálkozni tud a lelki egészsége. Az előbb a halált említettem, és arról van itt egy érdekes gondolat, hogy a halál, mint az ember, abszolút baja. Ezt Gyökösi írja, az előbbi példa, amit mondtam, az Isidor Baumgartnertől volt. Baumgartner egy 670 oldalas, nagy vastag könyvet írt a pasztorál pszichológiáról, de Gyökösi Endre, aki ennek kiváló magyar művelője volt, mit tudom én, már 50 vagy még több évvel ezelőtt is. Ő, ugye biztos ismeritek, írt is erről könyvet. Ő mondja azt, hogy a halál, mint az ember, abszolút baja, nem kikurálható, pszichoterápiával sem. Tehát, hogy nehezen tudjuk elfogadni, nem kikurálható baj, tehát, hogy nehezen tudjuk elfogadni, hogy mindannyian meghalunk. Ez az egészséges embernél nem egy állandó halálfélelemmel és szorongással foglal helyet. Isten hozott halálfélelemmel és szorongással társuló dolog, de a tudatunkban benne van. Balogh Éva jött közénk, aki a következő előadásnak a megtartója, és nagy tudósa a lelki gondozásnak. És itt jön az Istenbe vetett hit, mint az élet alapvető gyógyító ereje, ez a gondolat, és a gyógyító tetteknek a gondolata. Igen, és még egy szép gondolat Gyökösitől, hogy önmagunkkal és az emberekkel való békéhez kell eljutni, eljuttatni a lelki gondozás útjain, és az embert, a klienst, és a félelmek, bűnök, mulasztások, nyomasztó terheit elhagyva, akkor lehetségessé válik, hogy életünket önkéntelenül Istenre rímelő szónak fogjuk érezni. Elmondom a végét még egyszer, tehát ha végigmegyünk ezen az úton, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz és ezáltal a klienseinkhez is, akkor eljuthatunk ahhoz a fajta békességhez, ami egy Istenre rímelő érzésben felel meg, Istenre rímelő fogjuk, szónak fogjuk érezni az életünket. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten, hát érthető, azt hiszem, az Istenre rímelő szó, hogy át tudjuk adni az életünket egy kicsit, hogy nem tudunk minden bajjal megbirkózni, de ha át tudjuk adni egy kicsit az életünket Istennek, akkor ez a kép, ez megint egy nagyon szép, azt hiszem, hogy szimbolikus kép, hogy ha az életünk, mint olyan, rárímel arra a képre, ami bennünk belsővé téve az Istenhez közeli életről szól, ez ad egy olyan belső biztonságot, hogy feltehetően a szavaink is, a viselkedésünk, általában véve a kommunikációnk, ami a gondozás folyamatában a klienseink felé megy, kimondva vagy kimondatlanul, az gyógyítóvá válik. Tehát ez így lehet, hogy picit bonyolul, de alapjába véve azt hiszem, hogy érthető. A cél, a lelki gondozás célja, tizenkettőig vagyok én? Igen? Húha, akkor most egy kicsit gyorsítok. Éva bólogatott, hogy igen, 12-ig. Jó, mert akkor azért egy 10 perc szünetre is szükség van. Húha. Tessék? Tehát a cél a belső változás, a lelki átrendeződése a kliensnek. Ez a lelki gondozásnak egy nagyon lerövidített, tehát egy olyan belső változás elérése, hogy átrendeződjenek a konfliktusok, megemészthetőek, felfoghatóak legyenek, és valamiféle védekezés is ki tudjunk velük szembe alakulni. Váljanak világossá az értékei a kliensnek, rendeződjenek el valahogyan, és lényegében ez a folyamat, ez az út, amin végigmegyünk, ez a gyógyulásnak a folyamata. És megpróbálom nem levenni többet a szemüvegem, hanem elolvasni, amit leírtam, mert akkor a végére jutok, különben tudjátok ez, nem? Úgyhogy Éva, nagyon jó, hogy jöttél, mert ez így egy kicsit ebből az időtlenségből a realitásba. Többször odanéztem a Luther Rózsára, de az nem óra. Úgyhogy teljesen hiába nézek rá. Jó. ebből a szempontból. Igen. Hál' Istennek, sok minden van, amit elmondtam már. Mi a fontos, itt megint a szóhoz térek vissza, hogy megtaláljuk az adott helyzetben azt a megfelelő szót, ami megvilágító és érthető. Fontos, hogy non-direktív a lelki beszélgetés, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem direktbe, nem parancsokat és nem tanácsokat adunk, hanem megvárjuk, meghallgatjuk, és az ő szavain megyünk tovább. Tehát a non-direktivitás az a direkt ráhatásnak az elkerülését jelenti, és lényegében ez a beszélgetés, ahogy mondtam már, a kapcsolatról szól. Természetesen azt szoktuk meg, hogy sokan kérnek tőlünk tanácsot, mi könnyen is adunk, ez az a bizonyos rövid távú segítség. Meg kell éreznünk azt, amit megél a kliens, olyan légkört igyekszünk teremteni, itt biztos most hosszan beszélnék a hozzánk jövő kliens, illetve amikor kimegyünk a klienshez az otthonába, a légkör teremtése könnyebb a lelki gondozó számára, ha a kliens jön hozzá, nagyobb lelki finomságot, megérzést kíván akkor, ha mi megyünk ki ő hozzá. A tükröt kell tartani nekünk, ez azt jelenti, nagyon fontos, hogy mi foglaljuk szavakba a kliens helyett azokat az érzéseket, amiket ő soha nem tudott kimondani. Mert félünk bizonyos dolgokat kimondani. A lelki gondozónak van arra egy füle, hogy megérezze, hogy ha ezt kimondja a kliens, ez már egyértelműen a gyógyítás felé vezető út. Azt, hogy egy jó kapcsolatteremtő készség kell, azt tudjuk, odafigyelés, kitartás, a megajándékozó képessége a lelki gondozónak, ezek mind fontosak. És ha megérezzük azt, hogy ez a kétszemélyes kapcsolat három személyessé tud válni, ha elmélyül és a transzcendenshez fűződő viszony is bele tud jönni, akkor ez csak egy érzés, nem is annyira a szavakban fejeződik ki okvetlenül, akkor már biztosak lehetünk benne, hogy jó úton járunk. És talán azzal kezdtem, hogy a pasztorál pszichológia célja, hogy egy olyan lelki gondozói gyülekezet alakuljon ki, ahol a legtöbben tudják azt, hogy hogyan kell egymás terhét elhordozni. Tehát, hogy egy személyes lelki gondozást végzünk legtöbbször. Konkrétan, ugye ez a nehezebb, hogy úgy mondjam. De hogyha visszamenve a gyülekezetetekbe, afelé tudtok hatni, persze egy fecske tényleg nem csinál nyarat, tehát egy ember egy gyülekezetből az nagyon nehéz. De annak a belső tudása, hogy afelé tudom terelni a gyülekezet többi tagját is, hogy ne menjünk el szótlanul, ha látjuk, hogy a gyülekezetből valaki nagyon szomorú, leülhetünk mellé egy tejára, hát ha mond valamit. Lehetünk olyan nyitottak felé, mi magunk olyan transzparensek, olyan átlátszóak, ezt értitek, ugye? Tehát, hogy mi mondunk neki valami olyat, amiből ő megnyílik. Nem a legszemélyesebb dolgainkról, mert nem terheljük rá a dolgainkat. Természetesen. Az a jó hírem van, hogy amiket itt a továbbiakban fölírtam, azokat már a szerkezet helyes fölbontásával elmondtam nektek. Tehát most nyílik egy pár percünk arra, hogy ti szóhoz jussatok, akár kérdezzetek, akár mondjatok véleményt, vagy mindent szívesen hallgatok.
Én azért jegyzeteltem olyan sűrűn, mert én végig benne voltam abban a érzelmi, és a több sikon zajlott le bennem, hogy mindenféle ismeret, és sokszor hallottam, biztos már ugyanazt leírtam, de mégis úgy éreztem, hogy nekem folyamatosan azt kell írnom, hogy majd ezt újra olvasom. De ezt mindig így érzem. Szóval nem szoktam olyan sűrűn, de most tényleg úgy éreztem, hogy le kell írnom, hogy benne vagyok azokban a konkrét helyzetekben, amik gondolom, hogy ebből vagyok kezdetben, hogy személyekkel való kapcsolatom, barátságok, akár gyülekezet, akár csak lakó környezet, vagy közösségben, tehát akikkel problémákkal. Egy bizonyos konkrét volt tanítványommal, aki olyan gondja van, hogy igen, alvástól, nem alvástól borult ki igazából. Elmondhatom, hogy önkormányzati dolgozó. Fiatal, gyerekem lehetne, lányommal egykor. És férjem van, szerető családja is. És mégis bekerült a diteg osztályra, hogy elmondjam, mert tudom, hogy lesz ebből ilyen probléma, de igazából örülök vagyok olyan kapcsolatban, hogy és másik
szintén... Most itt állj meg egy pillanatra, hogy amit itt ilyen nagyon finom jelzéssel, mi a kereszt neved?
Marian
mondataiból kiérezhetünk, nem mondta ki, csak nagyon finoman, a titoktartás. Azért emelem ezt ki, mert erről nem ejtettem szót, mert azt gondolom, hogy tudjátok, de nem elégszer elmondani, hogy minden lelkigondozói beszélgetés ugyanúgy, mint a pszichoterápia, vagy a bűnvallás, gyónás, mindegy, hogy minek nevezzük, szigorúan a titoktartás kötelezettségébe tartozik. A bizalomnak ez az első lépése, tehát csak név nélkül mondod te is,
igen,
tehát azt gondolom,
hogy... Igen, és nem is tovább, és köszönöm szépen, mert éppen ez kellett nekem.
Ez volt a kérdés.
Hogy azért szokva beszéljek, de túl sokat sem. Persze, inkább úgy körülírom, hogy el is lesen érteni. Úgyhogy köszönöm szépen. Tehát itt vagyunk, úton vagyunk.
Igen.
És nagyon, igen. Nagyon jó úton vagyunk.
De és jó úton vagytok.
Találkoztunk, nem egyedül, tehát még csak egy mondat befejezése, hogy nem én szerettem volna vele beszélni, hanem aki az ő kollégája, akivel szintén nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hárman találkoztunk, a másik kolléga, ismerős nagyon jó barát, aki neki kollégája, igen, és nekem jó barátom.
És ő is segített, azért találkoztatok, ő segítette.
Igen, és nem az ő otthonával, hanem
igen,
közös kollégánk, barátunk otthonával, és azóta újra találkoztunk ennek a hölgynek, a lánynak az anyukájánál, a családjában, mert ők szerették volna, hogy újra találkozunk, beszélgessünk, és ennek lesz folytatása, de ez így van, hogy egy út. Úgyis én szeretnék,
igen.
Hát ettől függetlenül, hogy én ezzel ilyen mélyebben foglalkozom még. Hát ezt tudom, hogy nem üvegezett építés, de ott volt a kapcsolatunk, a
hát
hármas.
Ez a kapcsolat a lényeg.
Igen. Tehát igen. Nem a saját példám.
Igen.
Szóval én csak ennyit szeretem mondani,
akkor, de nagyon jól érthető ebből a kevésből is, amit elmondtál, lehet, hogy egy kicsit megijesztettelek a titoktartással,
de
olyan szépen jelezted, hogy igen, tehát, hogy ezek a finom jelzések, igen, már is csak befejezem a mondatot egy pillanat, Nem fontos, parancsoljon.
Kérdezem, én a családban egy súlyos beteg gyerek, és szüksége lenne beszélgetésre, de mereven elutasít.
Mennyi idős?
32. év.
Ja, hogy nem, nem kisgyerekről
igen,
van.
Igen, már nekarom.
Igen. Azért kérdeztem. Igen. Biztos, hogy nem erőltethetjük rá magunkat. Tehát úgy látszik, hogy neki kell eljutnia arra a pontra, hogy igényelje a segítséget. Tehát, hogy itt az út elkezdődött, és azon lehet tovább haladni. Úgy látszik, hogy ennél a beteg fiatal felnőttnél még nem érzi. Ilyenkor, mint ahogy itt is hallottunk egy harmadikról, nagyon szép, tehát aki belépett, segített, hogy ez a segítő kapcsolat létrejöjjön, hogy talán van valaki olyan a családból, aki, hogy úgy mondjam, egy kicsit kipárnázhatná ezt az utat, hogy ő el tudjon jutni oda hozzá. Érthető, amit mondok? Tehát, hogy akivel ő bizalmas, hogy azt talán tudna abban segíteni.
Vagy egy korba is közelebb van mondani.
Esetleg abban segíteni, hogy próbálja meg a beszélgetést. Hogy hát hogyha, de természetesen azzal, ha talál egy ilyen összekötőt, sokszor van, hogy egy összekötőre van szükségünk, hogy akivel tudna ön úgy beszélgetni, hogy az bizalommal legyen ön iránt, akkor ő lehet egy átkötő kapocs. Érthető ez így? Nagyon szívesen. Akkor azt hiszem, hogy te vagy most a utolsó, aki szólhat az idő miatt, és köszönöm. Parancsolj!
Köszönöm, hogy olyan szépen megfogalmazott ez a lelki gondozás, és annyira erősen vannak a vasárnapi Isten tiszteletek, amik nagyon szépeknek kellenek, de annyira nagy ellentmondás van a kettő között valahogy most, hogy kielezve a lelki gondozásra a hangsúlyt, és elvezetett ez oda is, hogy miért nem tudjuk az embereket becsalogatni a templomba esetleg, mert tehát annyira hiányzik az embereknek ez a személyes kapcsolat, és akkor most egy példa, hogy jön egy ember, akinek ez nagyon nagy szüksége, és akkor ott áll szemben a pulpituson a lelkész, aki beszél, és egyszerűen nincs meg ez a lehetősége, hogy válaszolja, meg meghallgassa. Fölmerülnek benne gondolatok, hogy jaj, van erről kettesben, meg a saját gondolatait is, tehát nincsen lehetőség, mert...
Igen.
És akkor esetleg azért nem is jön, mert nem jutnak el az emberek.
Igen, nagyon fontos, amit mondasz, tehát, hogy az Isten kapcsolat nem biztos, hogy az ige hirdetésen keresztül erősödik meg, vagy alakul ki abban, akinek nagyon sok egyéb problémája van. És hogy valóban itt kéne belépnie a lelki gondozónak, kéne olyan programokat kínálnunk minden gyülekezetbe, hogy jöjjön el egy tea délutánra, vagy jöjjön el valami egészen másra, és ott jelen lenni, tehát ilyen idézőjelbe tett ravasz kis lépésekkel eljutni, nem várhatjuk el minden ige hirdetőtől azt, hogy nem várhatjuk el, hogy olyan módon tudjon foglalkozni az adott textussal, hogy az egyben lelki gondozás is legyen. Azt hiszem, hogy ez egy túl merész elvárás lenne. A gyülekezet itt ott jön szóba, hogy vagy ott lehet egy megint csak egy kapocs a kapcsolat kialakításában, az olyan meghívásoknak a közvetítésében, mert ha már egyszer eljött a templomba, akkor már valóban valahol nyílik, hogy becserkészhető legyen arra, hogy aztán eljusson esetleg egy fél év után egy ilyen lelkigondozói beszélgetésre. Például legyen kiírva, hogy van lelkigondozói beszélgetés, gondolom én a hirdető táblára. Ha olyan lelkész van, aki elfogadja a lelkigondozót, az Isidor Baumgartner könyvébe, aki egy katolikus, nem, ő az evangélikus lelkigondozásról ír, a könyvben, hogy a II. Vatikáni zsinat óta lehet egyáltalán erről a modern egyház történetben beszélni, hogy hivatalos a lelki gondozás, amelyik erre egy lehetőséget adott. Tehát tényleg, miért nincs minden gyülekezetbe kiírva, hogy ki van? Szóval van, ahol ki van írva. Hát ezt tudtam neked erre mondani.